Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy Te ma is szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy jöhetünk és figyelhetünk arra a drága szóra, amit igéden keresztül adsz most nekünk. Hiszen azt mondod nekünk, hogy boldogok azok, akik a Te igédben, a Te törvényedben gyönyörködnek, és arról gondolkodnak éjjel és nappal. És szeretnénk most, Uram, erről az igéről gondolkodni, amit kijelöltél a számunkra, mégpedig úgy, hogy amit a Zsoltáros mond, az igaz legyen, hogy nappal is, meg éjjel is. Hiszen hányszor megtapasztaljuk, hogy nem jön álom a szemünkre, vagy fölébredünk. És ez jó lehetőség arra, hogy elővegyük a szívünkbe elrejtett igéket, átgondoljuk, hogy kinyissuk lelki hallásunkat, hogy meghalljuk azt, amit személyesen üzensz, vagy egyszerűen csak fölismerjük azokat az összefüggéseket, amik korábban nem tárultak fel előttünk. Mert Uram, Te azt akarod, hogy foglalkozzunk az igével minél többet, és általa Te veled. És így jövünk most hozzád, mert jó veled lenni. Nincs annál nagyobb dolog, mint azzal a Jézussal együtt lenni, aki életét adta, értem, értünk. Aki azt mondta, hogy barátaimnak mondalak, és Uram, ebbe belerendül a szívünk, hogy Te ennek a világnak a teremtője emberré lettél, és engem, minket barátodnak nevezel. És úgy jöhetünk hozzád bizalommal, hogy tudjuk, Te egy olyan barát vagy, aki mindig a javunkat keresed, aki képes voltál meghalni érettünk és helyettünk a Golgotán. Te nem olyan barát vagy, mint a tékozló fiú barátai ott az idegenbe, amikor elfogyott a fiú pénze, ott hagyták magára, és nem érdekelte őket, hogy mi lesz vele. Hogy lesz-e neki ennivalója, vagy esetleg éhen fog veszni. De Te, Uram, nem ilyen vagy. Te inkább hagyod, hogy a magad élete térjen a halálba, csak hogy mi élhessünk. És ezért dicsőítünk, magasztalunk, és ha ilyen barátunk van, ha ilyen gazdája van az életünknek, akkor teljes szívünkkel csüngünk a Te szavaidon, Uram, mert Te azt akarod, hogy célba érkezzünk. Te azt akarod, hogy el ne tévedjünk ebben a világban, hanem megérkezzünk majd oda, az atyai házba, ahol Te helyet készítettél a tieidnek. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak majd, valamikor, hanem most itt veled lehetünk. És könyörülj, hogy ezt valóban át is érjük. Hogy Szent Lelked olyan valóságosan munkálkodjon bennünk, hogy tudjuk, igen, itt vagy, magadhoz ölelsz, azt mondod, ne félj, ne sírj, ne csüggedj, ne aggódj, mert veled vagyok, mert tudom, mire van szükséged. És Urunk, így áld meg lelkeddel ezt a mostani alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ott a készülékek előtt, az online térben. János evangéliumát hallgassuk meg, az evangélium 13. fejezetének a 12. versétől a 20. versig terjedő szakaszt. Tehát Isten igéje János evangéliuma 13. fejezetének 12. versétől szól most hozzánk a következőképpen. Miután Jézus megmosta a tanítványok lábait, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik: tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok, hisz tudom, kiket választottam, hanem hogy beteljesedjék az írás, aki a kenyeremet eszi, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Kedves testvéreim, most már erőteljesen a nagyheti eseményeknél tartunk a János evangéliumában. Nagyon közel van az Úr Jézus halálának az időpontja, és az egészben az a nagyon megrázó dolog, hogy senki nem érzékeli Jézuson kívül. Tehát mindazzal, ami történni fog, tulajdonképpen Jézus egyedül van. Az ő vállaira terhelődik az, hogy nem sokára az életét fogja adni ott a Golgotán. Ez azért is megdöbbentő, mert vele vannak ugye a tanítványok. Nincs ő egyedül. Most is Jeruzsálemben látjuk, egy teremben, ahol a páska bárány elfogyasztására jöttek egybe. Tehát, hogy megünnepeljék azt a nagyszerű ünnepet, ami arról szólt, hogy Isten kimentette az ő népét Egyiptomból. És ugye, amikor Jézus majd azt a bárányt az övével elfogyassza, már ez is egy jelzés arra, hogy ő is, mint bárány, meg fog áldoztatni. Mégpedig a szabadításért. Azért, hogy az ember megszabadulhasson a gonosz hatalmából, a bűnből, és egy új életet tudjon elkezdeni. Hogy a bárány által rendben legyen az élete Istennel. Mert ahogy a páska bárány nélkül nem volt húsvét, úgy Jézus, mint áldozat nélkül nincs igazán kapcsolatunk Istennel, és nem tud rendbe jönni az életünk. Tehát a bárány megáldoztatására szükség van. Tehát ott vannak együtt, és ez is jel, azután egyszer csak nagy zavartság keletkezik, hiszen nem úgy mennek a dolgok, ahogy megszokták. Ugye így, ha egy ilyen ünnepre összejöttek, meg volt a rituális szokás és sorrend, meg kellett mosni a lábat. Csak úgy telepedhetnek oda az asztal mellé, és minden ott van, csak épp az a személy hiányzik, akinek el kéne végezni a lábmosást. És nagy zavar keletkezik. Mit csináljunk? Úgy, ahogy vagyunk, üljünk oda, az asztal mellé, települjünk oda, vagy várjunk. Nem voltam ott, nem tudom biztosan, mi ment a tanítványokban végig, hogy mennyire fogalmazódott meg bennük esetleg az is, hogy esetleg, hát én mossam meg a többi lábát. A történetből nem igazán szűrődik ez le, de lehet, hogy valahol azért úgy érintőlegesen előjött. De a lényeg az, hogy nagy a zavartság, senki sem tudja, hogy mit csináljon, csak egyedül Jézus. Olyan jó látni, hogy ő mindig tudja, hogy mit kell tenni. Olyan jó látni, hogy nem jön zavarba. Még az sem befolyásolja őt, hogy őre úgy tekintenek, hogy mester és úr. Mert hát szoktak ilyen helyzetek lenni, jaj, én vagyok egy vezető, és most akkor mit szólnak, ha én ezt megteszem? Mit szólnak esetleg, ha átlépem azokat a szokás jogokat, amik kialakultak, és én olyat teszek, ami úgymond nem illik. És Jézus nem erre figyelt. Ő Úr minden fölött. És olyan jó látni, hogy olyan szabadon föláll, nem köti őt semmi hagyomány, csak egyedül az Atya akarata. Ő mindig arra figyel, hogy összecsengésben legyen az Atya akaratával. Hogy amit tesz, abból az emberek, akik körülötte vannak, megismerjék az Atyát, hogy azt tudják mondani, hogy ilyen az Isten. Mert ennek a lábmosásnak is ez a lényege, hogy ilyen az Isten. Lehajló, odaforduló, szolgáló. No hát ezt kevesen vették akkor. Egész más Istenben gondolkodtak. És vajon mi? Értjük-e? Látjuk-e, hogy ilyen az Isten? Ilyen Istenünk van. És hát miután senki nem jelentkezik, az Úr Jézus megmossa a lábakat, és itt a 12. verstől ugye azt látjuk, hogy miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik. Egyszerűen Jézus tudja, mi vár rá, és mégis olyan szabadon tud ott mozogni, cselekedni. Tehát ez egy olyan fantasztikus és megrendít, hogy mit jelent, vagy mit hoz magával ennyire összhangba lenni az Atyával. Hogy nem azok befolyásolják, amik majd történni fognak, amin keresztül fog menni, hanem felszabadultan tud ott lenni velük. Hát ez azért döbbenetes. Megmossa a lábukat, és olyan felszabadultan leül hozzájuk, mintha semmi különleges nem történt volna, meg mintha semmi rendkívüli nem jönne. És mit csinál Jézus? Tanítja őket. Ő is úgy megragadott, hogy még most is le tud ülni közéjük, tud velük foglalkozni, képes és kész arra, hogy tanítsa őket. Hogy még most is tanítóként nyilvánul meg feléjük. Hát ez annyira nagy dolog, hogy tud velük foglalkozni. Ugye, ha velünk rendkívüli dolog történik, vagy hát belső dolgok lekötnek, foglalkoztatnak, vagy egyszerűen olyan érzelmi állapotban vagyunk, nem tudunk másokra figyelni. El vagyunk magunkkal foglalva. És ez annyira megrendítő, hogy Jézust nem válassza el a tanítványaitól sem az, amit tett, sem az, ami majd következni fog, hanem velük tud lenni. És tehát egyszerűen tanítja őket, mert tehát ő most is az ő mesterük. Most is az ő tanítójuk, és ezen nem változtat. És igen, úgy tanítja őket, hogy már szemléltette. Tehát ez is nagyszerű dolog, hogy ma nagy hangsúly van azon, hogy akár például a gyerekeknek, a tanítást, az oktatást, a bizonyságtételt szemléltessük. Hogy ne csak elmondjunk valamit, mert ugye a mai ember, különösen a gyerek már képanyaghoz van szokva, és akkor valamilyen képes formába, hát ábrázoljuk neki azt az üzenetet, amit meg akarunk vele értetni, meg azt szeretnénk, hogy elvigyék magukkal. Ugye Jézusra amúgy is jellemző volt, hogy rengeteg képanyagot használt. Azért, hogy akik őt hallgatják, azt a képanyagot el tudják vinni, és azon keresztül majd gondolkodnak tovább, hogy mit is akart nekünk mondani Jézus. Tegyük hozzá azt, ugye, hogy abban a korban nem voltak olyan eszközök, mint ma. Ugye, aki ott ült és hallgatta Jézust, az csak a memóriájára tudott hagyatkozni. Tehát nem volt az a lehetősége, jó, hát nem értettem pontosan, mit is akar, de hazamegyek, kikeresem János evangélium a 13. fejezetét, elolvasom, adott esetben megnézem más nyelvű fordításokban is, és elgondolkodom. Nekik csak az volt, amit hallottak, meg amit láttak. És Jézus erre is odafigyel. Nem véletlenül mos lábat. Ugye ott. Egyrészt azért, mert nem jött a szolga, azt se tartom kizártnak, hogy ő akarta, hogy ne jöjjön, hogy még ezzel, hogy ő lábat mos, valamit nagyon belesüssön az ő memóriájukba. Mert ezt nem felejtik el. Honnan tudjuk? Hát János nem tinédzser korba írta az evangéliumot. 90 éves körül lehetett, és ott él benne elevenen, hogy azon az estén Jézus odajött, és megmosta a lábamat. Értjük? Tehát ez egy akkora szemléltetés volt, hogy ezt semmi nem tudta kitörölni. Semmi. És ezért hajol le Jézus. Mutatnánk azt, hogy így tanít Jézus. Hogy amit majd mond, azt előtte maga is megcselekszi. Ő nem csak azt mondja, hogy hát gyerekek, ezt meg kell csinálnotok, hanem előre ő is teszi. És azt mondja nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Tehát látja azt, hogy a tanítványoknak elképzelésük sincs arról, hogy mi történik. Nem tudják fölfogni, hogy mi ez. Zavartak. És bizony, hányszor vagyunk mi is úgy, hogy nem tudjuk, mit tesz az Úr. Mit cselekszik velünk, bennünk, körülöttünk. De ha úgy elcsendesedünk, akkor ez ott van, hogy bizony sokszor nem értjük. Nem értjük Jézust, nem értjük a tetteit, és hányszor nem értjük az ígét. Hányszor nem értjük. És itt az Úr Jézus rávezeti őket arra, amit ezzel a tettel el akar nekik mondani. Azonban most az Úr Jézus nincs itt közöttünk fizikailag, tehát nem tudunk hozzá oda menni, hogy adott esetben megkérdezzük, vagy várjuk, hogy majd ő megmagyarázza annak az igének az összefüggéseit, jelentését, tartalmát. És mit teszünk akkor? Igen, mit kezdek az igével, azzal az igével, amit mindjárt nem értek? Félreteszem, legközelebb már kihagyom, mert azt én úgyse értem, vagy próbálok valamit kezdeni vele, valamit tenni, hogy megértsem, vagy egyáltalán gondolkodom-e azon, hogy mit akar jelenteni az, amit olvastam. Mit üzen nekem az Úr? És ez fontos. Miért fontos, amit Jézus kérdez, hogy tudjátok, mit tettem veletek, vagy értitek-e? Ugye amikor Az etióp főember hazafelé tart Jeruzsálemből, és a kezében egy Ézsaiás tekercs. Az Úr elküldi Fülöpöt Samáriából, hogy menj arra Gázába vezető útra, és amikor odaér, akkor látja a kocsin ezt a főembert. Oda megy hozzá, és ahogy közeledik, hallja, hogy olvassa a tekercset, és megkérdezi, hogy érted is, amit olvasol? És őszintén megmondja, hogy hát hogyan érteném, amíg valaki ezt meg nem magyarázza. De tehát egy, foglalkoznunk kell az igével, kutatni, keresni, a másik pedig figyelni arra, hogy lehet, hogy Isten küld valakit, egy olyan testvért, vagy egy olyan hitben előttünk járót, aki érti, akivel meg lehet beszélni, aki esetleg rámutat arra, hogy igen, én így értettem meg, és közelebb tud vinni minket az Úrhoz. Tehát fontos, hogy értjük-e az Úrnak az igéjét, a tetteit, mindazt, amit az életünkbe véghez vitt, mert meg lehet érteni, csak hát erre rá kell, hogy hangolódjunk. Tehát ne tegyük félre, hogy úgysem értem, hanem keressem a választ. Ugye, ahogy ugye mondja is Jézus konkrétan Péternek, pont ugye a lábmosással kapcsolatban, hogy most nem érted, amit teszek. Most nem, de később majd megérted. Tehát vannak dolgok, amiket nem értünk meg azonnal. Ugye hányszor lehet olvasni, hogy a Szentíró hozzáfűzi egy adott szakaszhoz, hogy ezt most nem értették a tanítványok, de majd amikor Jézus föltámadt a halálból, akkor megértették, hogy ja, hát erről akart nekünk beszélni. De akkor, talán egy évvel vagy két évvel korábban, még képtelenek voltunk ezt látni, megérteni, de arról beszélt. És utólag értjük meg. És sokszor van ez így, hogy utólag értjük meg, hogy mit, miért tett az Úr a mi életünkben. De meg fogja mutatni. Ugye itt határozottan mondta, később majd megérted. És ez érvényes ránk nézve is. És szabad ebbe belekapaszkodni, és azt mondani, Uram, hát most én fogalmam sincs. De köszönöm, hogy azt ígérted, hogy majd megérted. De ehhez mi szükséges? Hogy továbbra is ragaszkodj hozzám. Mert akkor fogod később megérteni, ha a mostani értetlenség idején is ragaszkodsz hozzám, és megmaradsz a nyomomba. Ha valaki azt mondja, hogy nem értem, és többet kezébe nem veszi az igét, és nem hallgat igehirdetést, és nincs Jézussal közösségben, az nem fogja megérteni. Ugye? Tehát ez fontos, hogy később majd megérted, ha megmaradsz az én nyomomban. Ha hű leszel hozzám, akkor meg fogod érteni. Mert megmutatom neked. Aztán folytatja Jézus, ti engem így hívtok, Mester és Uram. Még valószínű mindig nem értik, és az Úr Jézus mutatja, hogy úgy van a tanítványaival, hogy figyel rájuk. Mert mit mond? Így hívtok, hogy Mester és Uram. Vagyis az elmúlt 3 évben az Úr Jézus észrevette, hogy a tanítványok közt kialakult ez a megszólítás. Mester és Uram. Nem ő mondta, nem azért szólították Mesternek meg Úrnak, hogy ezt ő parancsolta meg. Ez kialakult, mert fölismerték, hogy ő Mester és Úr, vagyis olyan tanító, sőt még nagyobb, mint a farizeusok. De ugye ez, hogy Mester, a farizeusokra használták meg, az írástudókra. Tehát fölismerték, hogy Jézus több, mint egy egyszerű ember. Több, mint egy ács. De több a farizeusoknál is. Amikor már kimondták, hogy Uram, akkor már abban az a hitvallás fogalmazódott meg, hogy fölismerik, hogy Jézusban Isten van jelen. És ezt maguktól így megvallották. Hisszük, ez vagy te, Úr és Mester. És Jézus ezt elfogadta, megjegyezte, és most fölhasználja arra, hogy megértesse velük a dolgokat. Mester és Uram, ezt mondjátok. És jól mondjátok, mert az vagyok. Tehát egyszerűen helyben hagyja, sőt kijelenti, igen, az vagyok, a ti mesteretek és a ti uratok vagyok. És ebben újra csak újra ott kell, hogy a tanítványok előtt legyen, hogy a vagyok Istennel vagyunk szemközt. Ez a vagyok mindig nekik azt üzeni, hogy a Mózest megszólító élő Isten van jelen. Vagyis ha ti Uramnak mondotok, igen, az vagyok, a ti Istenetek vagyok. És ezért figyeljetek arra, amit mondok. Mivel uratok vagyok, mesteretek vagyok, ezért figyeljetek a szavamra, sőt úgy figyeljetek, hogy ezt tekintélyként fogadjátok el. Mert ez fontos, hogy a Biblia, ha azt mondom, hogy Isten szava, akkor az nem egy könyv a sok közül, hanem tekintély számomra. Ami ott van, az tekintély, mert maga az élő Isten mondja. Maga a feltámadott Úr Jézus Krisztus mondja. Ugye, ha Mester és Úr vagyok, akkor a szavamnak, meg a tettemnek tekintélynek kell lenni a számotokra. Ugye a társadalomban is azért úgy van, ha tudjuk valakiről, hogy egy bizonyos szinten fölöttünk van és vezető, és valamit mond, az tekintély. Komolyan vesszük. Ugye a főnök megbíz valamivel, és meg kell csinálni, az tekintély. Komolyan vesszük, meg kell tenni, mert azt is tudjuk, ha nem tesszük meg, annak következménye lesz az életünkre. Negatív következménye. De tehát komolyan kell venni, amit a Mester és az Úr mond. És úgy figyeljenek ugye rá, hogy amit ő tett, azt nekik is meg kell tenni. Tehát mit mond az Úr Jézus, hogy ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tehát itt valami olyat kaptak Jézustól, amire abszolút nem számítottak. Meg kell mosnunk egymás lábát, ilyet mond Jézus. De hogy kezdi? Igen, azt mondjátok, Úr vagyok, meg Mester, akkor követnetek kell engem ebben a tettemben, ebben a hozzáállásomban. Mert itt, amikor azt mondja, hogy meg kell mosnotok egymás lábát, akkor nem egy ajánlást mond. Nem egy lehetőség. Hanem ez itt egy határozott felszólítás, határozott útmutatás, hogy nektek is meg kell tenni. Ugye mit jelentett a lábmosás? A lábmosás azt jelentette, hogy az Úr Jézus egy rangon aluli feladatot elvégzett. Ugye azért is hangsúlyozza, hogy én vagyok az Úr, annak mondotok, Kűriének. Ugye? Kűriosz, Úr, Kűrie, Uram! És hogy az vagyok. De nézzetek csak oda! Én ezt megtettem. Mit? A rabszolga munkáját. Azt, ami nem az én feladatom. Azt, amit tőlem senki el nem várt. De meg kellett tenni. Értetek? És én ezt vállaltam. Tehát a lábmosás az tulajdonképpen egy rangon aluli feladat, vagy olyan, amit nem vagyok köteles megtenni. Akár családban. Hát miért tegyem meg? Ez nem az én dolgom. Ez a feleségem dolga, a férjem dolga, a gyerekem dolga. Miért tenném én? Vagy gyülekezetben. Ez a lelkész dolga, a gondnok dolga, a presbiter dolga. Miért én tenném? És azt mondja Jézus, hogy Én pont olyan feladatot hajtottam végre, ami nem az én dolgom. Nem lettem volna köteles megtenni. A tanítványok pont így érték meg. Nem vagyunk kötelesek megtenni, és nem is tették meg. Ugye? Ez a megrendítő. Hogy Jézus még jobban nem volt köteles megtenni, ha annak a közösségnek ő a vezetője, ha neki azt mondják, hogy Kyrios, tehát nagyobb vagy nálunk, úr vagy, akkor Jézusnak még inkább nem volt kötelessége megtenni, és mégis megteszi, vagyis lemond a kötelességének a gyakorlásáról, lemond arról, hogy, tehát lemond az elvárásról. Ugye, mint úr úgy állhatott volna hozzá, hogy megparancsolja, hát a tanítványok ura, gazdája, megparancsolja Jánosnak, János, megmosod mindenki lábát. Megtehette volna. És nem ütköztek volna meg rajta. Ugye, vagy ha Péternek mondja, nem ütközött volna meg azon, hogy ő mossa meg Jézus lábát. De azon megütközött, hogy Jézus mossa meg az ő lábát. Tehát ennyire nem az ő feladatuk volt. De Jézus nem parancsolja meg nekik, hanem bemutat egy újfajta életformát. Bemutatja azt, amit majd elvár a tanítványoktól. Tulajdonképpen azt szemlélteti, amit majd vár tőlük, amit meg kell jeleníteniük a világba. Mert testvéreim, a világnak a lelkülete pontosan az, hogy aki nagyobb, az mindig elvárja, hogy neki szolgáljanak. Meg kiszolgálják. Hát minden szinten ugye alá fölé vagyunk rendelve. Az egyik diák, a másik pedagógus. Az egyik gyermek, a másik szülő. Ugye? Megvan valahol, és kinek a feladata és a helye. És Jézus elhoz valamit, hogy az Isten országában nem úgy működik. Hanem aki nagyobb, aki úr, az tudjon lehajolni. Abból látják meg, hogy minőségileg más az Isten országa, ha ti le tudtok hajolni, és elvégzitek azt a másik felé, ami nem a ti feladatotok. Tulajdonképpen ez csendült ki a irgalmas samaritánus példázatából is. Ugye, senki nem tartotta feladatának. Mindenki az életét féltette, vagyis ugye ez a két ember, a pap meg a lévita, akik elmennek mellette. Ez nem a mi dolgunk, majd hívjuk a mentőket, azok jönnek és elvégzik, meg jön a rendőrség, biztosítja a terepet, de itt mi nem tesszük ki magunkat kellemetlenségnek, ez nem a mi dolgunk. És mit mond Jézus, hogy pont az a lábmosás, az a lehajlás, ha meglátod a másikban, a segítségre szorulót, és akkor meg tudsz állni, le tudsz hajolni, és elvégzed rajta azt, amit épp kell. Lehet, hogy ez a szolgálat, ez a lábmosás szolgálat csak annyi, hogy odaülsz a másik mellé, maszkban és távolságot tartva, és meghallgatod. És meghallgatod. Lehet, hogy ennyi. Hogy valaki már rég arra vár, hogy legyen, aki meghallgatja. És én, mint tanítvány, ezt meglátom, észreveszem, és nem azt mondom, annyi bajom van, meg annyi ügyet kell hallanom, meg oldanom, hanem odaülök, itt vagyok, szolgálok, meghallgatlak, segítek. Tehát ebben az is benne van, ugye, hogy ez nem liturgiai elem. Ez nem liturgiai elemnek szánta Jézus, hogy majd húsvétkor elmegyek valahova, és előre megmosott, illatosított lábakat én is újra megmosok, ugye? Ez nem erről szól, hanem erről a szolgálatról. Elmegyek, és megmosok. És persze mondhatjuk azt is, mert benne van, és hogyha lábmosás ne tereljük el, meg szellemiesítsük, hogy adott esetben az is benne lehet, hogy egy hajléktalan lábát meg kell mosnom. Vagy egy hajléktalant meg kell fürdetnem. Egy nehéz helyzetben levő ember tisztába kell raknom. Ami elsősorban lehet, hogy nem is az én feladatom. De akkor és ott Én lehetek az, aki szolgálok felé. Aztán Jézus még csavar egyet rajta, és azt mondja, hogy példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, veletek ti is úgy tegyetek. Tehát hogy kezdődik? Hogy Jézus felé megteszi azt, amire nem köteles. Ami nem az ő dolga. Ugye eljött a mennyből, eljött az atyától ide a földre, és jó pásztorként belejön az én életemnek a mélységeibe, senki nem kötelezte rá. Önként vállalta, lehajol hozzám a magam lelki, vagy akár testi mélységeibe is, és ki emel onnan. Különösen, hogyha én látom is a magam nyomorát, és kiáltok hozzá, ő soha nem mondja, ezt nem az én dolgom. Nem az én dolgom, hogy ha te szenvedélybeteg vagy, megszabadítsa. És itt azt mondja, azért jöttem, hogy keressem, mentsem, szabadítsam, gyógyítsam, és akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És azt mondja az Úr, ha én ezt megteszem feléd, ha átélted, hogy a bűneidet átvállaltam, azt a sok nyomorúságot, azt a sok szennyet magamra vettem a Golgotán, akkor ez kell, hogy téged arra indítson, hogy te is ezt megtedd. Tehát amint én cselekedtem, ti is úgy tegyetek. Ez a minta. És ha elakadunk, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk, hogy egy kereszténynek hogyan kell az adott szituációba megnyilvánulnia, akkor próbáljuk keresni, Jézus hogy tett? Jézus hogy tett az ilyen helyzetekben? Visszavágott. Vagy azt látjuk, hogy oda tartotta a másik orcáját. Mit tett Jézus? Hogyan élte meg? És hogyha ezt megtaláljuk, ez azt jelenti, hogy adott esetben oda kell térdelnünk, kuporognunk az ige mellé, és keresni, hogy Jézus mit csinált? Hogy élte meg? És akkor, ha én ezt megtalálom, akkor azt mondja, ti is úgy tegyetek. És testvéreim, ez lesz a bizonyságtétel. Ha ebben a világban látják, hogy mi úgy cselekszünk, mint Jézus. Ha átélik rajtunk keresztül az ő hatalmát, szeretetét és kegyelmét. Tehát amint én, ti is úgy, ez a mérvadó, ez a minta, ez a példa mindenben. És ehhez kell mérni az életünket és a tetteinket. És hogyha elbukunk benne, újra lehet kezdeni. Nem a mintával van a baj, hanem velem. De akkor azt lehet mondani, hogy Uram, bocsáss meg, hogy nem figyeltem rád. Vagy nem akartam, mert tehát az a másik nekem a uszimpatikus. Nekem nem tetszik az a közeg, Uram. Hát nem akartam, meg hát ugye befolyásol ez a világ. Ugye, mit mond Jézus? Amint én, ti is úgy, és ez nagyon fontos, mert ebben a világban annyi mindent hallunk, és komolyan is veszünk. Csak nézzünk magunkra. Csak nézzünk magunkra. Csak simán. Járvány, maszk, karantén, távolság, minden nélkül csak ezt így gondoljuk végig. Mondták, tesszük. Azt mondja Jézus, na így tegyétek, amit én mondok. És mindig így tesszük. És mindig mérvadó nekem az, amit ő mond. És tudom előven, igen, ezt mondta az én Uram, akkor így fogom csinálni. Akkor is, ez a környezetemben még nem elfogadott, vagy nem értik. Ugye Jézusnál is volt, hogy a testvérei, a családja megmondták, mit tegyen. Gyere velünk haza, mert amit csinálsz, az botrány. Ugye ez botrány. Ugye azt mondták, hogy megőrült Jézus. Menjetek, vigyétek, csináljatok vele valamit. Nem hallgatott. Ugye nem az befolyásolta, hogy mit mondanak otthon, hanem az atya akarata. Vagy más szituációban ugyanúgy testvérei. Ha menj már föl Jeruzsálembe az ünnepre, hogy lássa mindenki, hogy te milyen nagy csodatevő vagy. És nem akkor megy, amikor küldik, hanem akkor, amikor az Atya indítja őt. Tehát ez lényeges, és még hangsúlyozza, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Tehát ezt látni kell, hogy küldöttek, követek vagyunk, Jézus követei ebbe a világba, de nem lehetünk nagyobbak nála. Hát ha Jézus szolgált, akkor hogy van az, hogy a tanítványok meg urak akarnak lenni? Nem lehetünk. Csak szolga. Ő az Úr. Ő az Úr. Aztán mit mond? Tudja, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. És ez egy nagyon fontos üzenet, tudni és tenni. Az a boldog, aki tudja, mit vár el tőle a gazdája, és azt meg is teszi. Engedelmeskedik neki. Ez a kettő összetartozik. A tudás, az engedelmesség a cselekedet nélkül nem elég. Mondhatnám úgy, hogy keveset ér. Tehát tudás mellé, és itt most az Isten akaratának a tudásáról, az ige ismeretéről beszélek, ez önmagában nem elég. Ehhez mellé kell tenni azt, hogy cselekszem, teszem. Úgy, ahogy az Úr Jézus bemutatta, ő is tanít, és megcselekszi. Vagyis az életével alá támaszza. Ő soha nem vár el olyat, amit maga nem tett meg. Ezt próbáljuk így olvasni az evangéliumokat. És meg fogjuk látni, hogy amit tanított, az valamilyen formában az életében mindig megjelent. És azt ő megélte. És nem azt mondta, hogy ezt meg ezt meg kell tennetek, hanem először ő eléjük élte, vagy a velük töltött idő során élte meg. És a tanítványokban egyszerűen előjött, hogy tényleg, hát Jézus is így csinálta. Nem csak mondta, eléjük jó, hogy igen, ezt mondta, de mindig bevillan a kép, hogy ő maga ezt megélte. És azután még beszél ugye arról, hogy ugye nem mindenkiről szólok, mert tudom, kiket választottam. Na, ez is egy csodálatos dolog. Ott van, még mindig ott van Júdás, ez is megrendítő, hogy ott van ugye a vacsora alatt, Jézus megmosta az ő lábát, és hát én nem tudom, hogyha nekünk kellett volna ott lenni, és jelen van, akiről tudjuk, tehát az egészben ez a pláne, hogy Jézus világosan tudta, hogy valaki elárulja, és hogy ki az. És amikor odáll Júdás elé, nem az befolyásolja, hogy az áruló, és kihagyom. Mert ugye ilyen velünk megtörténik, ő nem azt teszi, amit mondok, nem szimpatikusok, elmegyek mellette, rá sem nézek. Kihagyom, éreztetem, hadd érezze, tudom ki. Jézus is megtehette volna, 11 lábat megmos, 11 pár lábat megmos. És kihagyja Júdá, hagyj érezze, hogy tudom ki, nem adta ki. Ez a nagy dolog. És ugye ez egy üzenet, Júdás, még mindig visszafordulhatsz. Ugye, tehát tudja, hogy ki az, és mit mond? És tudom, kiket választottam. Igen, tudja, mi van a szívünkben. Ő választ. Ugye majd a 15. fejezetbe olvasunk, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és hívtalak el arra, hogy gyümölcsöt teremjetek. Igen, ha övé az életem, akkor tudnom kell, ő választott. Nem én döntöttem el, hogy Jézushoz akarok tartozni, ő döntött mellettem. És ezért megbízható, mert mikor döntött? Amikor én még nem voltam szeretetre méltó, amikor talán mások elmentek mellettem. Ahogy a Ezékielnél olvassuk, ugye, hogy elmentek, ott hagytak véredben, elmentek mellette, de én megálltam. És lehajoltalak, lehajoltam, fölvettelek, megmostalak, rendbe raktalak. Igen, ő nem megy el, hanem kiválaszt. Rendbe rak, beilleszt az ő testének tagjai közé. Higgyétek, hogy én vagyok. Ez a lényeg mindenkor. Higgyétek, hogy én az Isten vagyok. Higgyétek, veletek vagyok. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és hogy benne láthatunk téged. Mert Uram, te vagy az életünk és ennek a világnak az egyetlen esélye. Kire is néznénk, ha te nem jöttél volna el ebbe a világba. Az életed nem volna minta. Uram, mind-mind sodródnánk együtt és egy irányba. Mert nem volna másfajta életmód, amit követhetnénk, csak az, amit a világ tár elénk. Így is azt látjuk, hogy nagyon sok ember csak sodor a folyónak az árja, mert könnyebb sodródni, mint megállni, visszafordulni, szembeúszni az árral, mert tudni, hogy az vezet célba. És Uram, köszönöm azt is, hogy eljöttél, kiválasztottál engem és mind azokat, akik Úrnak ismernek el téged. Nem hagytál ott, hogy elsodorjon a bűnnek, a szenvedélynek az áradata. És Uram, ezzel rámutatsz arra, hogy nem én választottalak téged, ne gondoljam, hogy én választottalak, hanem te döntöttél mellettem, és nagyon köszönöm, Uram, mert én nem vagyok erre méltó, és egyikünk sem méltó. Áldott légy, hogy mégis igent mondasz ránk, és szeretsz, és megmentesz. És köszönöm, hogy te nem azt mondod, menjetek és csináljátok, hogy nem vársz el tőlünk olyat, amit te magad nem tettél volna meg, hanem azt kéred, amit már bemutattál, amit elénk éltél. És Urunk, meghajlunk előtted, mert Úr és Mester létedre, Isten létedre, te megmostad a tanítványok lábát. Uram, nekünk még családi körben is sokszor nehéz dolog, csak a sima lábmosás. Nemhogy, Uram, megtenni olyan dolgot, ami nem a mi feladatunk. Ami, Uram, amire azt tudjuk mondani, hogy ez távol áll tőlem, erre vannak szakemberek. Vedd ki ezt a szívünkből, és add, hogy te életed, szolgálatod, tetted legyen a minta, és bármikor le tudjunk hajolni ott, ahol szükség van erre, hogy lássák az emberek a te lelkületedet, hogy fölismerjék, mit is jelent tanítványnak lenni, hogy ez nem egyenlő urasággal, szervezettel, hanem lehajló szolgálattal és szeretettel. És köszönjük, hogy még erre adsz nekünk lehetőséget, és köszönjük, hogy te naponta hajolsz le hozzánk újra és újra, hogy fölemelj, amikor elcsüggedünk, hogy utat mutass, amikor nem látunk ki utat. Te jössz, hogy beleragyogd az életünkbe a te világosságod. Áldott légy mindezért, Urunk, és könyörgünk a betegekért. Könyörgünk, Uram, neked van hatalmad ezt a Covidot is megállítani, ad, hogy az emberek együttesen tőled várjanak segítséget, Uram. Hát ad, hogy végre már hozzád kiáltsunk, hogy ne emberi dolgokban bízunk, hanem a te hatalmadban, és hogy ott legyen a szívünkben, hogy szeretnénk a te nyomdokaidban járni, a te példádat követni, neked élni. És Uram, ha így kiáltunk, hisszük, hogy ne add szabadulást, és könyörgünk más betegekért, adj nekik is hozzád való kiáltást, hogy átéljék, Uram, hogy nálad van a kegyelem, tőled van új élet, te adsz örök üdvösséget. Ó, csak tudnánk kiáltani, és könyörgünk a gyászolókért, Uram. Te hallgasd meg az ő hangjukat, töröld le könnyüket, adj nekik békességet, vigasztalást, és hadd lássák a te feltámadásod által az örök élet reménységét. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy a jelenlegi rendelkezések szerint továbbra is ugyan ebben a formában lesznek az istentiszteletek, tehát kedden és csütörtökön 6 órától tartunk istentiszteletet, amit majd hanganyagban fogunk közzétenni a Facebookon és a Mentőmisszió oldalán. Hirdettem, hogy ezen a héten Rabata mellett kellett megállnunk Virág Attila testvérünk életének 56. esztendejében hunyt el. László Béla testvérünk, a gyülekezetnek korábbi gondnoka és presbitere pedig életének 80. esztendejében távozott közülünk. A temetéskor a 91. Zsoltár 14 és 15. versei alapján hangzott Isten vigasztaló igéje. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet, ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Azt szeretném most kiemelni és hangsúlyozni, amit az Úr így mond, veletek vagyok. Nem csak veletek leszek, hanem most, itt, a bajban, a nyomorúságban, a gyászban veletek vagyok. És ezt a feltámadott, a halál fölött győztes Úr mondja. És ez a ige adjon vigaszt, törölje le a könnyeket, és jelentsen békességet a gyászoló testvéreknek, mi pedig hordozzuk őket imádságban az Úr előtt. Isten velünk, viszontlátásra!